műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Közeledik a karácsony, és a különböző vállalatok már régóta bombázzák a potenciális ügyfeleket különböző ajánlatokkal, hirdetésekkel. Illetve, ha jobban belegondolunk, ez nem is most kezdődött, hanem még novemberben, amikor sor került az idei Fekete Péntekre, azaz Black Friday-re. Azóta szinte folyamatosan vannak valamilyen kedvezmények, és mindenki elkezdett vásárolni, legalábbis az idei statisztikák azt mutatják, hogy soha nem látott mértékű volt a vásárlási kedv Fekete Péntek nevében. Kérdés, hogy karácsonykor is sikerül-e elérni egy nagyobb volumenű eladást. Erről beszélgetünk a mai digitális világban. Témánk Black Friday és a szeretet ünnepe a reklámok rivalda fényében. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió digitális világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Nagy szeretettel köszöntöm dr. Serd László marketing szakembert, a Kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar oktatóját a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Tanár úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok!
Én is köszönöm a meghívást és üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan és miért alakult ki a Black Friday.
A Black Friday Amerikai Egyesült Államokban létrejött teljesen modern jellegű kezdeményezés, és valójában ugye eredetileg a Black Friday másra vonatkozott. Egyesült Államokban a hálaadás napja, ez az úgynevezett Thanksgiving napja utáni első pénteket jelenti. Elmúlt 300 évben, tehát az Egyesült Államok történetének az elmúlt 100 éveiben különböző dolgokat hívtak Black Friday-nak, viszont a 20. században kezdett kialakulni az, hogy a Black Friday lett az a bizonyos nap, amikor megkezdődtek a karácsonyi akció kampányok, amikor kezdetét vette az a vásárlási időszak, ami alatt a vásárlók karácsonyra készülnek és karácsonyra vásárolnak. Nem csak ajándékokat, hanem úgy általában mindenféle más terméket. És akkor ez folyamatosan fejlődött tovább. Ez nem egy ilyen kontrollált folyamat, hanem úgy bekapcsolódtak nagyobb és nagyobb kereskedelmi egységek, és végül ebből egyfajta kelletlen hagyomány lett, és így jött létre a modern Black Friday, ami utána tovább gyűrűzött a világ különböző országaiba, ahol piacgazdaság van, és amelyik ország az Egyesült Államokkal kapcsolatos kultúrkörbe tartozik, ott a Black Friday is valamilyen formában megjelent. Ugye multinacionális vállalatok előszeretettel szoktak Black Friday akciókat hirdetni, és hát ugye a kisebb szereplőknek sem marad más, ilyenkor csak a bekapcsolódás a Black Friday hagyományába.
Azt is tegyük hozzá, hogy nem a Fekete Péntek volt a kedvezmények kezdete, hiszen már korábban is voltak akciók. De hogyan is nézett ki az idézőjeles ősemberek korában, az internet megjelenése előtt az akciók univerzuma?
Akciók valóban voltak, valójában azt is lehetne mondani egy kis túlzással, egy enyhe túlzással, hogy a kereskedelmi akciók többé-kevésbé egyidősek az emberiséggel, még akkor is, hogyha ez furcsán hangzik sokaknak, de itt arra gondolok, hogy annak idején a cserekereskedelem már tartalmazott olyan jellegű együttműködéseket, amelyekben különböző előnyökért cserében valakik hajlandóbbak voltak vásárolni, tehát már az ókori Mezopotámiában is voltak olyan jellegű akciók, ha úgy vesszük őket, hogy akciók, amely amelyek arról szóltak, hogy hogyha valaki egy bizonyos dátumra vagy egy bizonyos időpontra szállít valamennyi árut, akkor valamilyen kedvezményt kap. Tehát a nagykereskedelemben például már akkor is léteztek különböző kedvezmények, engedmények. Ez ugye nagyrészt avval függ össze, hogy a rendelkezésre álló erőforrásoknak a szétosztása, elosztása különböző előnyökkel jár, annak függvényében, hogy mikor kapjuk meg őket, vagy milyen mennyiségben kapjuk meg őket, vagy milyen minőségben kapjuk meg őket. Tehát, hogyha azt vesszük, az ősemberek korában is meg lehetett ugyanaz a jelenség, hogyha egy számomra nagyon szükséges dologhoz most szeretnék hozzájutni, akkor hajlandóbb vagyok azért többet megtenni. Vagy pedig az, aki egy ilyennel rendelkezik, az hajlandóbb valamilyen gesztust tenni azok számára, akik megvásárolnának egy ilyen előnyt. És valójában ebből a logikából indult ki az összes akció, meg promóció, engedmény, kedvezmény, amit ma látunk. Nyilván ma ezt nagyon természetesnek kezeljük, de hogyha belegondolunk, akkor alapvetően arról van szó, hogy az erőforrások gyakran végesek, és a szükségleteink meg eléggé végtelenek, és ennek a kettőnek az együtthatása szüli azt, hogy néha motiválni kell az embereket vásárlásra, máskor meg az emberek maguktól bármit megtesznek azért, hogy megvásároljanak valamit, hogy az övéké legyen, és mondjuk nehogy lemaradjanak róla. Tehát alapvetően ez az, ami hajtja ezt az egész gépezetet azóta is, amúgy biológiai oldala is van, ott van a híres veszteségérzékenység jelensége, amelyik egy mentális torzítás. Ez azt jelenti, hogy az emberek nem szeretnek egy olyan érzésbe ütközni, hogy valamit elvesztettek, egy lehetőséget elvesztettek. Sőt, ugye azt mondják a kutatások, hogy az embereknek kétszer jobban fáj, hogyha valamit elvesztenek, mint amennyire örülnek, amikor valamit nyernek, vagy megnyernek. Például a fekete péntek is ugyanezen a mechanizmuson működik, azt mondja, hogy egy napig van ez az akció, vagy most a hétvégén van csak. Tehát, hogyha nem gondolkodsz most, akkor lemaradsz róla. És a lemaradás az egy fájdalmat okozhat sokakban, és még akkor is, hogyha nincs rá szükségünk, akkor is egy olyan hatása van nagyon sokakra, hogy ilyenkor túlvásároljanak, mert úgy érzik, hogy az egyfajta jutalom, amit később már nem engedhetnek meg maguknak.
Mekkora változást hozott az akciók világába az online hirdetések, az online reklámok megjelenése és széles körű elterjedése?
Óriási változást okozott. Itt több dologról lehetne beszélni, hogyha sorban szeretném venni, akkor az első és legnagyobb változás, amit okozott, az az, hogy nagyon lement az ára annak, hogy célzott hirdetéseket mutassunk meg a felhasználók számára, a leendő vásárlóink számára. Azelőtt ez ugye nem volt lehetséges, vagy pedig, hogyha lehetséges volt, drága volt. Például a 80-as évek, 70-es években, nyilván nem nálunk, hanem mondjuk piacgazdaságokban, már létezett lehetőség arra, hogy személyre szabott reklámot mutassunk különböző lehetséges vásárlóinknak. Tehát egyrészt ott voltak ugye a tömegkommunikációs típusú reklámok, az ilyenek, hogy kültéri plakát, rádióreklám, tévéreklám. Ezek ugye mindenkinek szólnak, nem személyre szabottak. Viszont voltak már akkor is olyan reklámformák, amelyek személyre szabottabbak voltak, például postán kiküldött katalógus, vagy postaládába helyezett szórólap, és így tovább. Ezeket ugye mindenki ismeri, mert nálunk is léteztek és léteznek ezek a reklámformák, viszont ezek nem voltak olcsók, tehát akkor, amikor valaki egy adatbázist kellett fenntartson több tízezer potenciális vásárlóval, és postán küldözgessen nekik jó minőségű nyomtatványokat, ez nyilvánvalóan nem egy olcsó dolog. És akkor a 90-es években az internetnek a begyűrűzésével lehetőség lett arra, hogy különböző technológiák miatt személyre szabott reklámokat mutassunk az emberek monitorain az embereknek. És ez egy óriási változás, sokkal olcsóbban, nagyon sok embernek személyre szabott reklámot mutathatunk. Tehát ez az első dolog, amit kiemelnék, óriási változás okozott a reklámozásnak a stílusában, a reklámok hatékonyságát jelentősen megnövelte, és hát nem győzöm hangsúlyozni, nagyon lement az ára a reklám jellegű kommunikációnak. A másik dolog, amit kiemelnék, és ez ugye egyben a tulajdonképpen az utolsó ilyen nagyobb kategória, ami nagy változást okozott a digitális reklámok miatt a reklámozásban, az nem más, mint az, hogy az adatgyűjtés bizonyos szempontból könnyebbé vált, mert mi felhasználók, amióta interneten mozgunk, azóta valójában a laptopunkon, számítógépünkön, telefonunkon, okos óránkon folyamatosan kapcsolatban vagyunk különböző applikációkkal, különböző weboldalakkal, állandóan viselkedünk. Egy kis túlzással úgy is lehetne mondani, hogy olyan, mintha állandóan valamilyen kérdőívet töltenénk ki a viselkedésünkről, és hát ugye ezáltal még több és még több információt lehet tudni rólunk, olyan értelemben, hogy mit szeretünk és mit nem szeretünk. És ez alapján ezt a hatékonyságot, amiről az előbb beszéltem, még jobban meg lehetett növelni, tehát alapvetően, ami történik a 2000-es évek óta az az, hogy teljesen egyedi reklámot is lehet mutatni valakinek, és valójában ennek a határa jelenleg a jogi szabályozás csak. Tehát mondjuk a GDPR az, amelyik elég különböző akadályokat gördít, ugyanis egyszerűen az is lehetséges lenne, hogy reklám jelenjen meg valakinek, aki mondjuk épp éhes lesz. Igaz? És ennek már a technikai háttere adott, megvan. Szóval a hiperpersonalizáció, így is hívják ezt, ugye 100%-os egyéni célzás is lehetséges. De a kettő összefügg. Tehát a 90-es évek óta egyrészt a költségeknek a radikális csökkenése, másrészt meg a hiperpersonalizáció. Ez a két dolog, ami a radikális változás motorja ezen a területen.
Amikor szóba kerül a fekete péntek, nekem mindig egy Facebook kép jut az eszembe. Egy piros cipő, amely 100 pénzegységbe kerül. Senkinek nem kell. Majd kiírják, hogy 200-ról le van szállítva 125-re, és elindul érte a verekedés. Ennek fényében milyen pszichológiai hatása van, lehet az árkedvezményeknek, vagy pontosabban annak, amit annak hisz a vásárló?
Valószínűleg, hogy ez az a kérdés, amelyik a legtöbb hallgatóban is felmerülhet, amikor kicsit mélyebben belegondol abba, hogy mi is történik egy ilyen napon, mint a fekete péntek, vagy akciós időszakban. Ugyanis ez a leglátványosabb rész, hogy miért van az, hogyha valami 100 pénzegység feketével kiírva, akkor nem annyira vonzó, mint az, amikor kiírjuk, hogy 200 pénzegység áthúzva, és vörössel mellé írjuk, hogy 100 pénzegység. Például. Vagy ugye tulajdonképpen az elhangzott példa alapján mondtam ezt. Erre a válasz a tartományhatás nevezetű jelenség. A tartományhatás a viselkedési közgazdaságtannak az egyik kutatásából, vagy több kutatásából származó elv, amit megfogalmaztak a kutatók. A tartományhatás arról szól, hogy akkor, amikor mi alternatívákat értékelünk, vásárlási alternatívákat, tehát például, hogy mit vásároljunk meg, mi az, ami számunkra fontos és hasznos, vagy fontos vagy hasznos, akkor egy bizonyos értéktartományban, ártartományban gondolkodunk. És nagyon fontosak számunkra az úgynevezett referenciák, különböző referencia árak, mert ahhoz képest van értelme mindennek. Tehát önmagában az ár nem sokat mond, gondoljunk arra, amikor egy olyan dolgot kell vásárolnunk, amiről fogalmunk nincs, hogy mi az. És mondjuk nincs lehetőségünk Google-en sem utána nézni. Akkor mi nem tudjuk megbecsülni, hogy az drága vagy olcsó. Egyszerűen nem tudjuk ezt a címkét ráaggatni, hogy hát ez a termék drága, vagy hát ez a termék olcsó. Nem tudjuk, mert nincs viszonyítási alapunk. Szóval valójában odajuk adunk ki, amikor árazásról beszélünk, hogy nagyon gyakran a vásárló fejében egyfajta referencia keresés zajlik. Valamihez képest van értelme az árnak, és ezt hívjuk tartománynak. És hogyha a tartományban mi meghatározunk egy normál árat, amit hívjunk most listaárnak, és ahhoz képest állítjuk be az akciós árat, és ezt közöljük a potenciális vásárlókkal, akkor egészen másképp néz ki a dolog, valahol ott egy varázslat megy végbe, ha úgy vesszük, mert az emberek úgy fogják érezni, hogy egy nagy előny számukra, ami csak most jár nekik. Igaz? Tehát az, hogy 200 pénzegységbe kerül egy termék, az önmagában még nem mond semmit az előnyökről. Viszont, hogyha le van szállítva az ára, akkor úgy érezzük, hogy ahhoz képest, hogy mennyit ér, ahhoz képest kevesebbe kerül. És a tartományon belül mi egy olcsóbb árat adunk meg, egy kisebb árat adunk meg. Valójában a tartományhatást nagyon sok formában lehet, és szokták is használni az árazásban. Gondoljunk arra, amikor egy üzletnek a bejáratánál mondjuk egy nagyon drága terméket tesznek ki a kirakatba, és amikor az ember bemegy oda, akkor azt látja, hogy ott vannak olcsóbb verziók is, és nagyon olcsó verziók is. Az olcsóbb verziók lesznek a legvonzóbb alternatívák, mert a drága verzióhoz képest ezek még rendelkeznek mindenféle előnnyel, de kedvezményesebb áron megvásárolhatók. A legeslegolcsóbb verzió meg a tartománynak az alsó határa, amiről inkább azt szoktuk mondani, hogy hát azért ez már túl olcsó, ki tudja, hogy milyen minőségű. Tehát valahogy mi emberek vonzódunk ahhoz, hogy az ártartomány keretében az optimális döntést úgy lőjük be, hogy az valahol ott középen van, de semmiképpen nem a két véglet. Tehát semmiképpen nem a legdrágább termék, semmiképpen nem a legolcsóbb termék. Úgyhogy a tartományhatás nagyon sok mindent megoldom ugye a kereskedelemben, például sokszor ezért lehet eladni bizonyos termékeket. Azt szeretném mondani a kedves hallgatóknak, hogy esetleg nézzék meg, sok üzletben csak azért vannak drága termékek, hogy azokhoz képest bizonyos termékek olcsóbbnak nézenek ki. És ez nem túlzás, nem lehet azt mondani rá, hogy trükk, hanem egyszerűen az emberi agy így működik. Mi emberek a mindennapokban is, ez egy szociálpszichológiai jelenség is, ha úgy tetszik, valamihez képest van értelme sok mindennek. Mindig egyfajta társas összehasonlítás, hasonlítgatás zajlik a fejünkben, és úgy hívják ezt, hogy tartományhatás.
Tanár úr, nem mehetünk el az a tény mellett mellett sem, hogy Romániában és más környező országokban mostanra már szinte minden hónapban van Black Friday, miközben például Nyugat-Európában, vagy éppen az Egyesült Államokban évente csak egyszer, november utolsó péntekén. A kérdés adja magát. Nálunk miért van szignifikánsan több, illetve kinek éri meg jobban? Inkább egyszer nagyobb kedvezmények, vagy többször szinte semmi?
Nagyon jó kérdés, valójában azt hiszem, hogy a megoldás az lenne a válasz erre a kérdésre, hogy nincsen egy általános receptje sem a Black Friday-nak, sem az ünnepek körüli promóciók szervezésének, hanem vannak különböző kísérletezések, illetve vannak nagyon nagy nevek a piacon, amelyek dönthetnek arról arbitrális módon, ők eldönthetik, hogy mikor legyen egy bizonyos akciónap. Tehát például Romániában is ez történt, a legnagyobb online kiskereskedelmi egység konkrétan megváltoztatta Black Friday-nak a dátumát, azért, mert az ő érdekeiknek jobban megfelelt, és a többi kiskereskedőnek a legtöbb esetben alkalmazkodni kellett ehhez azóta is, tehát mondjuk Romániában a Black Friday azért van hamarabb, mert ez egy ilyen önkényes döntése volt egy nagyon nagy szereplőnek, amihez vagy alkalmazkodni lehet, vagy pedig lemaradunk erről a hatásról. Én úgy tudnám szemléltetni a Black Friday jelenségnek a változékonyságát, vagy változatosságát országról országra, hogy képzeljük azt el, hogy minden országban mások a sajátosságok a kereskedelemben. Ugye minden országban megvan a divata, a hagyománya annak, hogy karácsony előtt többet vásárolunk. A nyugati világban, a nyugati kultúrkörben ez egy régi jelenség, tehát még akkor, amikor a jóléti szint kisebb volt, az 1800-as években is ünnepek előtt többet költöttek az emberek. Tehát ez a jelenség már megvolt egy ideje. Az viszont, hogy melyik országban, mikor, milyen jellegű akciós napokat szerveznek a nagy szereplők, az viszont a helyi piacnak a sajátosságairól is szól. És maga az akció, hogy milyen gyakran legyen. Tehát például miért van az, hogy bizonyos helyeken egy nagy Black Friday van, ami egy napig tart, máshol meg a Black Friday 3 napig tart, igaz? Vagy pedig minden hétvégén van valami Friday, vagy Saturday, vagy Sunday, vagy Monday, éppenséggel ugye Cyber Monday, akkor az gyakran arról szól, hogy megpróbálják ezt a löketet megadni a felhasználóknak, hogy érezzék úgy, hogy az a nap egy speciális nap, és érdemes pénzt költeni, akkor érdemes vásárlói döntést hozni akkor. Valahogy úgy kell elképzelni ezt, mint egy hullám létrehozó gép. Biztos jártak a kedves hallgatók is olyan strandokon már, ahol ilyen hullámgép van, ami létrehozza a hullámokat, és az emberek az úszómedencében várják, hogy jöjjön a hullám szembe velük. Na most a hullám létrehozó gép az ilyenkor, ugye ez a Black Friday egy hullám. Létrehozza egy nagy szereplő, vagy létrehozza több szereplő egyetértésben egymással, és az emberek erre a hullámra szívesen felülnek, és együtt úsznak a hullámmal. Tehát tulajdonképpen az, hogy a hullám létrehozó gép mikor indul el, az a kereskedőknek a reszortja, ők azok, akik eldönthetik, hogy mikor is. Vannak olyan országok, ahol nagyon gyakoriak a hullámok, mondjuk minden hétre jut, egy van, ahol meg egy nagy hullám jön, mondjuk, mert ez a hagyomány, vagy ez a helyi piacnak az alapvető sajátossága. Végső soron odajukat ki minden, hogy a vásárlókat hogyan lehet motiválni arra, hogy ne odázzák el a döntést, a vásárlói döntést. Főleg drágább vagy luxus termékeknél tevődik fel az átlag populáció esetén, hogy azt mondjuk, hogy ezt jó lenne megvenni, de ma jövő héten ráér. Na most ez a jelenség nem kedvez túlságosan a karácsony előtti időszakban a kereskedőknek. Szóval mindenkinek jól jön, aki árul valamit, hogy a tervezett vásárlói döntések ne legyenek elodázva, ne legyenek elnapolva. És akkor ezek a napok kifejezetten jól működnek olyan szempontból, hogy nem napoljuk el a döntést. Mert azt mondjuk, hogy ha ma nem vesztük meg, a holnap drágább. Lesz, és ez már ugye a veszteségérzékenységnek a jelensége. Tehát én röviden így magyaráznám ezt az érdekességet, hogy miért van az, hogy egyes helyeken sok ilyen akció van, vagy több ilyen nap van, és más helyeken meg kevesebb.
A fekete péntek kapcsán még van egy olyan tényező, amiről fontosnak tartom, hogy beszéljünk, ez pedig a csalások, és nyilván nem a mi tisztünk ezeket megítélni, ez a versenyhivatalra tartozik. De mégis, milyen arányban vannak jelen fekete péntek nevében a spekulációk, esetleges csalások?
Valóban egy fogyasztóvédelmi kérdés ez. Én, mint marketing szakember azt tudom erre mondani, hogy a jelenség sajnos létezik, igaz? Tehát a kereskedelemben mindig is létezett egy hasonló jelenség, amikor nem tisztességes módon közlik az ajánlatot, vagy elhallgatják bizonyos feltételeit az ajánlatnak, vagy pedig különböző módszerekkel, akár technikai, akár nem technikai módszerekkel végül többet fizet a felhasználó, mert elkerüli a figyelmét néhány részlet. Ez a jelenség sajnos létezik. Van egy etikátlan oldala is ennek a jelenségnek. ami a fogyasztóvédelmi hivatalra történik, ezért így előjáróban azt el is mondom, hogy akkor, amikor a kedves hallgatók közül valaki úgy érzi, hogy becsapták a kereskedelemben, akkor azonnal forduljon a fogyasztóvédelmi hivatalhoz, mert tékonyan működik, érdemes a fogyasztóvédelmi hivatalhoz fordulni, és jó eséllyel valamilyen pozitív kimenetele lehet a dolognak. Hogyha a jelenségnek a dimenzióit nézzük, hogy mennyire gyakori, akkor azt lehet mondani, hogy a tendencia egyre inkább azt mutatja, hogy csökken. Tehát a kereskedőknek egyre nagyobb a költsége abból, hogyha csalnak, mert utólag gyakrabban üt vissza rájuk. Nem csak a feljelentések miatt, hanem amiatt, hogy a márkájukon, a brandjükön sorba essik. Tehát, hogyha mondjuk valaki pórul jár, mert nem tisztességesen adtunk el neki valamit, akkor az a személy egy valóságos megafonként a közösségi médiában ellenünk fordíthatja a közvéleményt. Tehát a kereskedők nagyon kell ügyeljenek arra, hogy akár egy tisztességtelen cselekedet is utána nagy károkat tehet a kereskedőnek a hírnevében, brandjében, imázsában. Szóval amiatt, hogy ez a jelenség létezik, hogy az egyedi, egyszerű vásárló is nagyon nagy hanggal rendelkezik, és nagyon sokan felfigyelnek az ő véleményére, emiatt a jelenség, a csalás jelensége évről évre csökken, illetve változik, olyan szempontból változik, hogy már nem olyan látványos, nyílt átvágásokról lehet szó, hanem olyan praktikákról, amelyek kicsi, apró dimenziójúak, tehát csak néhány lej, csak néhány ez, csak néhány az, tehát alapvetően nem nagyon nagy dimenziójú csalások. Abból viszont továbbra is van. Amit kiemelnék a csalások közül, ami még mindig gyakori, hogyha az akciós időszak előtt közvetlenül megemelik az árat, azért, hogy abból adjanak egy árkedvezményt, hogy tűnjön úgy, hogy nagy az árkedvezmény. Na most a törvény azt mondja, hogy az akciós időszak előtt jó néhány nappal, ez ugye már egy jogi kérdés, nem szabad hozzányúlni az árhoz. És vannak olyan szolgáltatások, amelyeken meg lehet nézni, hogy egy bizonyos oldalon hány lej volt egy bizonyos termék. Na most a webáruházak esetében emiatt elég transzparens, tehát meg lehet nézni azt, hogy mikor változtattak az árakon, hogyan változtattak az árakon. Én például, hogyha webáruház tulajdonos lennék, akkor kifejezetten fontosnak tartanám, hogy a webáruháza a termék oldalain folyamatosan lehessen követni, hogy egy bizonyos termék mennyibe került az elmúlt időszakban. Egy diagram segítségével. Azért, mert ez a transzparenciát jelenteni, evel azt üzennénk, hogy törődünk aval a vásárlói aggodalommal, hogy mi van, ha drágítottak, csak azért, hogy kedvezményt adjanak belőle. Tehát a transzparencia mindig hosszú távon kifizetődő, a brandünkre, a márkára, az imázsra pozitív hatással van, és ez hosszú távon kifizetődő. Tehát így a kereskedőknek azt üzenném, hogy nagyon ügyeljenek, mert egyre nagyobb a költsége a csalás jellegű cselekedeteknek.
Térjünk rá akkor a jelenlegi ünnepi időszakra, hiszen pár nap múlva szenteste, és bizonyos értelemben most is egy fekete pénteki hangulat alakult ki az üzletekben és a webáruházakban is. Annyi különbséggel, hogy most valamilyen szinten kötelezőbb vásárolni. Milyen marketing eszközökkel próbálják megfogni a vásárlókat az offline, azaz a fizikai üzletekben?
Talán a legszembeszökőbb eszköz az az, hogyha egy hangulatot hozunk létre, azért, mert egy hangulat keretében egy termék is mást jelenthet. Hogyha karácsonyi hangulat van, az egyfajta kondicionálást hoz létre az emberek agyában, ami már nagyjából ki van alakulva a mi kultúránkban, ugye gyerekkorunk óta jelen van, hogy a karácsony egyenlő egyfajta ajándék. Tehát szerintem a rádióhallgatók közül szinte mindenki tudja, vagy ha visszaemlékszik, mindenki azonosíthatja azt, hogy karácsonykor illik ajándékot adni. És karácsonykor gyerekkorunk óta kapunk ajándékot valakitől. Tehát az ajándékozás kultúrája a karácsony környéki időszakban, illetve karácsonykor, ez beleivódott a kultúránkba, belénk ivódott. Tehát egyéni szinten is ez egy normális dolognak tűnik. Na most, hogyha egy kereskedelmi egységben a karácsonyi hangulatot teremtjük meg, akkor abban a helyzetben, abban a kontextusban, hogy valaki belép egy üzletbe, és karácsonyi hangulat van, akkor az ajándékozás gesztusa, vagy az ajándékvásárlásnak a szüksége egyértelmű lesz, természetes lesz. Tehát nem kell túlmenjünk azokon a vásárlói döntéshozatali lépéseken, hogy vajon kell vásároljunk ajándékot, vagy vajon szükség van erre? Ezeket a köröket gyorsabban lezavarjuk, mert egy természetesen kell. Tehát már nem nulláról indulunk, hanem kettőről indulunk. vagyunk, hogy ötre jussunk, hogy végül vásároljuk meg az ajándékokat. Szóval a karácsonyi hangulat, bármennyire is banálisan hangzik, jelentősen felgyorsíthatja az ajándékvásárlási szokásainkat és döntéseinket. Szóval ez lenne az első ilyen jellegű eszköz, amit ugye minden kereskedelmi egységben komolyan vesznek. Valójában nincs olyan kereskedelmi egység, ahol legalább egy karácsonyi díszgömb vagy valamilyen villogó fény nem jelenne meg. A másik, ami jelentős, az az, hogy árkedvezmények vannak. Természetesen engedmények vannak, megjelennek olyan árucsatolások, mondjuk különböző termékeknek az együttes eladása, csomagban történő eladása, amelyek, hogyha összeadjuk külön-külön az értéküket, lehet, hogy nem annyira értékesek, de amiatt, hogy ilyenkor az emberek sietnek, meg egyfajta stresszt is éreznek, hogy legyenek túl rajta, illetve hogy hozzák meg a legmegfelelőbb döntést, az emberek hajlamosak csomagokban gondolkodni. Azt mondják, hogy lehet, hogy nincs időnk 3-4 dolgot megvásárolni és otthon csomaggá alakítani, hanem inkább egyszerre egy csomagot vásárolnék, és akkor egy gesztust vásárolok. Tehát megvásárolom a gesztust, valaki már becsomagolta helyettem, van benne 4-5 termék, és odaadom valakinek, és akkor én ezáltal egy optimális döntést hoztam, mert már be is van csomagolva, és én valójában nem is a termékeket fizettem meg, hanem én vásárolok egy gesztust, hogy majd utána odaadhassam valakinek azt a gesztust, amit úgy hívunk, hogy ajándék. Tehát a csomagosítás és az árkedvezmények az a második kategória, ami ilyenkor jellemző. A csomagosításra külön felhívnám a figyelmet, én is szoktam üzletekbe járni, és az utóbbi időben nagyon szépen látszik a tendencia, hogy főleg hipermarketekben egyre több ajándékcsomagot árulnak. Tehát nagyon szépen körvonalazódik az a trend, hogy az embereknek egyre kevesebb idejük van vásárolni, és sokan esetleg olyan ajándékokat kell vásárolnak, és olyan személyeknek, akik mondjuk lehet, hogy nem családtagok, és éppen ezért az ajándékvásárláson hamarabb túl akarnak lenni, és inkább gesztusként értelmezik az ajándékokat, tehát nem hasznos ajándékot, vagy nem szimbolikusan jelentős ajándékot akarnak átadni, hanem egyszerűen csak egy gesztust szeretnének nyújtani. És nekik ideális az, hogy a polcról levesznek egy már előre becsomagolt termékkosarat, amelyikben van néhány dolog, és avval már lehet is menni a kasszához. Szóval ez a trend, ez nagyon erősen érződik, évről évre egyre több ilyen csomagot árulnak különböző helyeken, szóval előre becsomagolt termékek, karácsonyiasított dizájnnal, ez egy nagyon erős trend. Úgyhogy valójában ezeket emelném ki, itt ugye a karácsonyi hangulat, az árkedvezmények és a csomagok.
Mi a helyzet az online térben? Ott milyen eszköztárhoz nyúlnak ebben az időszakban a vállalkozások?
A karácsonyi hangulat egy probléma az online térben. Nehéz átadni. Lehet különböző makeovereket készíteni webáruházakra, azt el lehet érni, hogy a menüsor, a webáruház menüsora és a logója karácsonyi színekben játszódjon, de nem jön át az a hangulat. Szóval a hangulattal gond van, a webáruházak világában ez nem olyan egyszerű. A másik két tényező, amiről beszéltem, az viszont nagyon is játszik. Sőt, valójában az egy közös dolog a fizikai értékesítésben, a kereskedelemben és az onlineban is, tehát webáruházak is gyakorolják azt a praktikát, hogy árkedvezményeket nyújtsanak, jelentős árkedvezményeket nyújtsanak, vagy akár időhöz kötött árkedvezményeket nyújtsanak, mondjuk, hogy csak ma lehet megvásárolni valamit, illetve a csomagosítás, a csomagiasítás az, hogy különböző termékek együtt vásárlásával úgy érezzük, hogy időt spórlunk, és végsősorban egy előnybe kerülünk, mint hogyha külön-külön vásárolnánk meg valamit. Ez nagyon gyakran egyébként nyilvánvalóan nem egy előny, de cserében azért, hogy gyorsan meglegyen a megoldás, hamar meglegyünk a döntéshozatallal, cserében bevállaljuk azt a plusz 10 lejt, plusz 50 lejt egy ilyen csomagért. Tehát az online közeg is nyilvánvalóan használja ezeket a technikákat. Amit még kiemelnék az az, hogy az online közegben a vásárlóknak is több gesztust kell nyújtani, ezért gyakori az, hogy például már előre készülnek a januári-februári időszakra, amelyik a elektronikus kereskedelemben általában egy nagy pangást jelent, hogy mondjuk karácsonyi vásárlások esetén kuponokat küldözgetnek a vásárlóknak, amit január-februárban használhatnak fel náluk. Tehát mondjuk túlvásároljuk magunkat náluk decemberben, vagy november végén, és a csomagban, amit a futár kihoz, kupont találunk, amelyik arról szól, hogy árkedvezményben részesülünk, hogyha január-februárban náluk vásárolunk. Ez is egy elég jellemző gyakorlat, amit szoktak használni a webáruházak ebben az időszakban, és ha már itt tartunk, akkor elmondanám, hogy számos olyan webáruház van, talán nem túlzás kijelenteni, hogy a webáruházak nagy része a vásárlásoknak tulajdonképpen az eladásaiknak a nagy részét az őszi-téli időszakban realizálják. Vannak olyan webáruházak, hogy a 80%-a az éves eladásaiknak november-decemberben történik. A fekete péntektől egészen a karácsonyig tartó időszakban. Minden 100 megkeresett lejükből egy év alatt 80 lejt ebben az időszakban keresnek. Szóval egyáltalán nem mindegy, hogy ebben az időszakban mit csinálnak, milyen módon végzik a reklámtevékenységüket. Mert egy nagyon nagy tétű időszakról van szó.
Mi nevezhető akkor karácsonykor egy jó marketing stratégiának, avagy hogyan és mit érdemes reklámozni a jelenlegi ünnepi időszakban?
Amiatt, hogy van az a jelenség, amit szerintem most már mi is itt érzünk Kelet-Európában, amit úgy hívunk, hogy konzumerizmus. Vagyis, hogyha egyszerűen akarnék fogalmazni, az a jelenség, amikor az emberek egy kicsit úgy érzik magukat, mintha folyamatosan vásárlói lennének különféle termékeknek, szolgáltatásoknak, és az életünknek egy bizonyos része a vásárlás aktusa körül mozog, forog. A konzumerizmus egy idő után egyfajta csömörrel is járhat, ami egy normális emberi reakció, és éppen ezért, hogy ezt elkerüljük, a túlreklámozás egy kockázatos stratégia. Tehát, hogyha nagyon sok reklámüzenet érkezik egy bizonyos kereskedőtől, akkor most már az emberek óvatosabbak, vagy pedig egyenesen visszalépnek, kevésbé kedvelik azt a kereskedőt, amelyik ilyenkor túlreklámoz. A túlreklámozás alatt azt értem, hogy túl sok reklámüzenetet küld, vagy túl sok reklámüzenetet mutat meg adott vásárlóknak, például az előző vásárlóinak. Úgyhogy az egyik tanulság az az, hogy az emberek felismerték azt, hogy a vásárlás maga az nem biztos olyan óriási nagy élvezet, mint régen, mint a 90-es években, vagy a 2000-es években. Éppen ezért okos módon kell kommunikálni a reklámokkal ebben az időszakban, tehát, hogy a kiskereskedő lennék, akkor figyelembe venném azt, hogy a túlkommunikáció, a túlreklámozás veszélyes, az embereket elidegenítheti, felmérgesítheti, jobban, mint máskor. Illetve a másik dolog, hogy az emberek felismerték azt, hogy a haszontalan termékvásárlás az fáj a pénztárcájuknak. Ezt ugye az emberek nagy része utólag mindig felismeri, viszont van egy olyan trend manapság, az elmúlt években már érződik, hogy nem szeretnek az emberek evel az érzéssel szembenézni vásárlás után. Például avval az érzéssel, hogy haszontalan volt a vásárlás. Talán nem kellett volna. És ez az időszak gyakran hozza ezt az érzést magával. Úgyhogy, ha felelős kereskedők vagyunk, akkor olyan jellegű termékeket árulunk és úgy áruljuk, hogy a vásárlóink utólag ne érezzék magukat rosszul. Ne érezzék magukat úgy, hogy kár volt megvenni ezt a terméket. A hasznos termékek, azok a termékek, amelyek szimbolikus értékkel bírnak, tehát kötődhetünk hozzájuk érzelmileg, azok mindig jobbak ilyenkor, amikor arról van szó, hogy utólag hogy érzi magát az ember. Szóval a bóvli egyszerű termékek, amelyeknek semmi hasznuk, vagy szimbolikus jelentőségük sincs, azok nem biztos, hogy jó ötlet ajándékként sem, és általában gyakrabban merül fel velük kapcsolatban utólag az, hogy hát talán ezt nem kellett volna megvenni, ez egy hülyeség volt. Úgyhogy kockázatos stratégia a túlreklámozás, és kockázatos stratégia a haszontalan, bóvli, szimbolikus jelentőséggel nem bíró termékeknek az értékesítése. Nyilván ezek nem fognak eltűnni sohasem, és valójában a vásárlóknak a döntéséről van szó, tehát ha ők úgy döntenek, hogy megveszik, az az ő döntésük lesz, de felelős kereskedőként érdemes ráerősíteni azokra a termékekre, amelyek vagy nagyobb hasznossággal bírnak, vagy a szimbolikus jelentőségük erős lehet, tehát üzennek valamit, érzelmileg kötődhetünk hozzájuk, és az emberek mondjuk rá néhány hónapra is úgy érzik, hogy ez egy jó döntés volt. Tehát ezt a kérdést minden kereskedő fel kell tegye magában, és ez végsősoron nagyon kifizetődő a kereskedő számára is, mert hogyha egy ilyen terméket veszünk valahol, és meg vagyunk vele elégedve néhány hónap múlva is, vagy az ajándéknak a címzetje meg van vele elégedve néhány hónap múlva is, akkor az a brandre, a márkára is visszahat. A kereskedőnek az imázsa is javul ezáltal, és újra vásárlás történhet.
Ha online vásárolunk, akkor a legnagyobb kérdés és egyben félelem is, hogy megérkezik-e a termék a nagy napra, be tudjuk-e tenni a karácsonyfa alá. Értelemszerűen ez egy több ismeretlenes egyenlet, de mennyire rossz reklám egy vállalatnak az, ha tömegesen nem érkeznek meg a rendelések?
Sajnos a legtöbb kereskedő ezt nem tudja rendesen kontrollálni, szerződéses viszonyban áll futárszolgálatokkal, egyéb fuvarozókkal, ott vannak a nemzetközi fuvarozások, a logisztikai folyamatok, amelyekről tudjuk, hogy az elmúlt időszakban számos olyan hatás érte őket, amelyek miatt nem feltétlenül kiszámíthatóak. Igaz, itt gondolok arra, hogy egyetlen egy a szuezi csatornán elakadt hajó is milyen nagy felfordulást okozott a nemzetközi ellátási láncok működésében, a pandémia hatása milyen óriási változást okozott abban, ahogy a nemzetközi kereskedelemben az árukészletek mozognak. Szóval van kihívás bőven ezen a területen, és nagyon gyakran a kereskedők ki vannak szolgáltatva ezeknek a jelenségeknek. Természetesen egyfajta rémálom minden kereskedő számára, hogyha tömegesen nem tudja teljesíteni a vásárlóknak a rendeléseit. Főleg ebben az időszakban ez egy nagyon fájó pont, mert ilyenkor nagyon is tétje van annak, hogy mikor érkezik meg a termék. Tehát például egy átlagos évközbeni napon lehet azt mondani valakinek, hogy még várjon egy hetet. Sőt, még fekete péntek után is lehet mondani, hogy várjon egy hetet. Ezt mindenki megérti manapság. Viszont karácsony előtt nem lehet ezt mondani, hogy várjon egy hetet. Ez egy olyan érzelmi sokkot okoz, ami végső soron a kereskedővel való kapcsolatot teljesen megváltoztatja, vagy pedig megszünteti. Tehát ez egy óriási téttel bíró időszak, és a kereskedők nagyon gyakran kivannak ennek szolgáltatva. Éppen ezért mindenféle garanciát próbálnak szerezni az áruszállítóktól, hogy honorálják a szerződésben foglaltakat, tehát kiszállítják időben, de nagyon gyakran a tapasztalat azt mutatja, hogy nem az ő kontrolljuk alatt áll, hanem a szállító kontrollja alatt áll. A szállítóknak, futárszolgálatoknak megvannak a saját kihívásaik ezen a területen, sokszor munkaerőhiány, sokszor különböző technikai adottságokból származó problémák beleszólnak abba, hogy megtörténjen egy-egy ilyen helyzet, hogy ne tudjanak kiszállítani termékeket időben. A helyzet az, hogy ez egy megoldatlan probléma. Az elektronikus kereskedelemnek a legnagyobb kihívása mindig is az volt, hogy a szállítás hogyan oldható meg még aznap, vagy a következő időszakban, és erre nincsen végleges megoldás, ugyanakkor meg megtörténhet, hogy csak drága megoldások vannak erre, ami nem biztos, hogy megéri a kereskedők számára.
Tanár úr, több ízben beszélgettünk már a digitális világban a just-in-time reklámokról, ami a hirdetés következő lépcsőfoka lehet a mesterséges intelligencia szélesebb körű térnyerése után. Beszéljünk arról, hogy a jövő reklámjai hogyan befolyásolhatják akár a fekete pénteket, akár a karácsonyt.
A just-in-time reklámok, vagyis azok a reklámok, úgy is lehetne mondani, a real-time reklámok, amelyek akkor jelennek meg a szemünk előtt, amikor épp szükségünk van arra a bizonyos dologra. Ezeknek egyre nagyobb a jelentősége, ugyanis most már léteznek azok a technológiák, amelyek által ezeket nyújtani lehet olcsón. És hogyha nekünk van egy okos telefonunk, amivel folyamatosan interakcióban vagyunk, vagy egy okos óránk, amivel folyamatosan interakcióban vagyunk, akkor számos szenzor alapján a reklám szolgáltatók információkat tudnak nem csak a viselkedésünkről, hanem arról is, hogy épp mi történik velünk, épp hol vagyunk, merre járunk. Például, hogyha épp egy plázában járunk, akkor érhet minket olyan reklám, amelyik a plázában található üzlettel kapcsolatos. Vagy pedig, ha épp sportolunk például, és az okos óránk regisztrálja ezt, akkor lehet, hogy utána olyan reklámok is megjelennek, amelyek arról szólnak, hogy milyen sportolás utáni fehérjét fogyasszunk, vagy milyen pihentető formulát ígyunk. Ezeknek óriási jelentősége lesz a következő időszakban, azért, mert még személyre szabottabbá lehet tenni a reklámokat, úgyhogy valójában a hiperpersonalizáció, a személyre szabottságnak az egyre jelentősebb, egyre extrémebb formái azok, amelyek irányába ez a jelenség el fog menni, és ezáltal lesz ennek nagy jelentősége a jövőben.
Tanár úr, kezdünk a műsoridő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt.
Én is köszönöm a meghívást, és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne dr. Ser László marketing szakemberrel, a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar oktatójával, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Áldott ünnepeket és egy jó éjszakát kívánunk. Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt, Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.